Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Pádár Ildikó 6-szoros magyar bajnok, 7-szeres magyar kupagyőztes, Bajnokok Ligája ezüstérmes, KEK ezüstérmes. A magyar válogatottban 202 alkalommal lépett pályára, és a csapattal világbajnoki ezüstérmet, Európa-bajnoki aranyérmet és olimpiai ezüstérmet nyert. Hallgassák meg Pádár Ildikóval készült beszélgetésünket.
Gratulálok, most már nem csak a szurkolók körében lettél híresség, hanem hivatalosan is a hírességek csarnokába kerültél. Hogyan tudtad ezt meg?
Köszönöm szépen. Amikor a faházba itt edzést tartottam a gyerekeknek, pont a faház előtt voltam, és a felnőtt csapatunknak a masszőre, Maszarek Dóri jött, és akkor kiabált nekem messziről, hogy rátszavaztam. Mondom, hol? Hát aztán rátszavaztam. Jó, és akkor annyiba maradtunk, majd bementem a terembe, és akkor ott egy U18-as csapatunknak a játékosa szintén kikiabált, hogy Ildinén, én rátszavaztam. Mondom, mi ez a szavazás? Mondom, nem tudok róla. És akkor mondták, hogy a kézilabda szövetség oldalán van szavazás, és akkor megnyitottam, és akkor láttam, hogy van egy ilyen, hogy hírességek csarnokában a szavazás, és hogy kik azok, akiknek még erre lehetőség, vagy hát kik azok az emberek, játékosok, vagy edzők, akikre lehet szavazni. És amikor végeztem az én csapatom edzésével, akkor már húgom is keresett, hogy nem szóltál, miért nem szóltál? Mondom, most tudtam róla edzés előtt. Na hát így tudtam meg róla, hogy lesz egy ilyen szavazás, vagy már van egy ilyen szavazás.
Lehetett követni azt is, hogy ki hol tart?
Nem tudtam. Tehát igazából, amíg le nem zárták, addig én nem tudtam, hogy ki mennyi szavazatot kapott, vezetek, nem vezetek, ki az első, második, nem tudtam semmit erről. Kírtak a honlapra, hogy mikor zárják le. Volt kedden sajtótájékoztató, akkor hozták nyilvánosságra, és akkor tudtam meg én is, amikor mindenki más.
Hát gondolom, hogy azért ez egy jó eső érzés, de hát jár is neked.
Köszönöm szépen, nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán gondoltak rám, én is bekerülhettem a népsorba, és az még nagyobb örömmel töltött el, hogy nagyon-nagyon sokan rám szavaztak, és így én kerültem be a hírességek csarnokába.
Van már a Fradiból több társad?
Kökénybe a. Legalább a Farkaság is benn van már.
Hát a ti páros kapcsolatotok az mindig is híres volt, most már itt is párban vagytok.
Igen, azóta együtt dolgozunk tulajdonképpen. Tehát ő, amikor ide került a Fradiba, akkor tényleg egy olyan zseniális irányítót kaptunk ő általa, aki tényleg mindig meghatározta a játékunkat támadásban, meg védekezésben is. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy meddig gyakoroljátok ezeket a mozdulatokat, vagy ezt a kapcsolatot, a kökkel és te. Mondom, sem eddig. Mondom, persze edzésen gyakorol az ember, megcsinálgatjuk, de igazából ez annyira ösztönösen jött a kökének is, meg nekem is, meg annyira kialakult tényleg ez a kapcsolat, ő mint irányító, mint beálló, hogy tényleg ez hosszú éveken működött a Fradiba és a válogatottba is. Utána én, ahogy befejeztem az aktív pályafutásomat, elkezdtem utánpótlás edzőként dolgozni itt, ő meg tulajdonképpen vezetőként, úgyhogy ugyanúgy megmaradt a kapcsolat, munkakapcsolat, mint ahogy játékosként.
Ezt úgy képzeljük el, hogy ott állsz a hatos vonalon, látod, hogy kök elindul balra, vagy jobbra, vagy másfele néz, és akkor tudtad, hogy mi fog következni?
Abszolút, igen. Tehát ez tényleg így volt. Tehát, hogy valahogy éreztük egymás mozgását. Ő is tudta, hogy én abból a szituációból, ahova ő megy, hova fogok lemozogni, vagy éppen zárni fogok, és akkor be tud jönni a zárásomba, vagy lőni tud. Tehát úgy tényleg ez így ösztönösen bennünk volt ez. Tehát nem kellett úgy külön órákon keresztül gyakorolni, hogy hú, ha én ide megyek, akkor ő hova megy, és fordítva. Tehát ez úgy jött magától. Persze a védőktől is függött, hogy ezt meg tudtuk-e oldani, vagy nem, de hál' Istennek legtöbbször sikerült.
Mióta vagy beállós poszton? Mert hát azért kézilabdában nem rögtön oda teszik az embert, hanem végigjár akár több posztot is.
Átlövőként kezdtem, és amikor Egerbe játszottam, a felnőtt csapatnak is tagja voltam már, és akkor elmentünk egy tornára, megsérült a beálló, és az edző akkor engem küldött oda be a helyére. És igazából megmondom őszintén, hogy már akkor is úgy éreztem, hogy nem volt rossz az a poszt, és jól éreztem magam, ott talán lőttem egy-két gólt is, és akkor utána valahogy ez úgy megmaradt, hogy felnőtt csapatba beállóként, ifi csapatba átlövőként játszottam, és amikor felkerültem a Ferencvároshoz, akkor ugyanez volt, hogy itt is a Fradiban még ifistaként lőttem a gólokat, meg pályán voltam átlövőként, de a felnőtt csapatba bizony már a beálló poszton edzettem és játszottam. És ennek örülök is egyébként, mert nem hiszem, hogy egy ilyen karriert elértem volna átlövőként, de így, hogy így a szerencse így hozta beálló poszt, úgyhogy ennek így örültem. Most már főleg utólag az ember, hogy ilyen eredményes voltam ezen a poszton.
Ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hogy egyáltalán hogy jött a kézilabda?
Általános iskolában, ugye hát én vidéken, kisfaluban nőttem föl, ott is voltak ilyen spartakiádok, tehát ilyen kislabdadobás, távolugrás, ilyenekre vitt a testnevelő tanárunk, és Besenyei János, aki 10 éves voltam, talán úgy ötödikes, akkor mondta, hogy menjek le edzésre, de nem tudtam, hogy milyen edzésre, de hát sport, mozgás, elindultam, és kiderült, hogy ez a kézilabdáról szól. És szintén jártunk ilyen tornákra, versenyekre, és látszott, hogy úgy van tehetségem hozzá, tehát nem áll tőlem messze, meg nem törtem ketté a labdát, és ő ajánlotta, hogy menjek Egerbe a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a sporttagozatára, és akkor ott egyértelműen adódott, hogy akkor az Eger elsőbe folytatom a kézilabdás pályafutásomat. Hát tulajdonképpen én így indultam el, majd utána 17 évesen hozott el a Ferencváros.
Tehát a mai gyerekek már 6 évesen, 5 évesen akár szivacs kézilabdáznak, te meg később kezdted egy 5 évvel. Ez nem volt hátrány a mostani világhoz képest?
Akkor nem volt hátrány, most már, hogyha valaki 17 évesen kerülne be a Fradiba, akkor már be se tudnak kerülni, megmondom őszintén, vagy be tudna, de olyan extra meg, tehát, de elkezdeni kézilabdázni, az biztos, hogy nem. Tehát itt már tényleg 5-6 évesen muszáj, hogy a gyerekeket összeszedjük, meg próbáljuk őket becsalogatni, kézilabdázni. De mondhatom azt, hogy azért a Ferencvárosnak vannak olyan hagyományai, van olyan neve, hogy még azért vonzza a gyerekeket. Csak nekünk azért van szükségünk arra, hogy tényleg ezeket jobban összeszedjük, ezeket a gyerkőcöket, akár lány, akár fiú vonalon, mert annyira sokfajta olyan dolog van már a mai világban, ami elviszi őket, tehát egy nagyon sok sportág elviheti, tehát a művészet, a tánc, a zene, tehát nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok olyan terület van, amiben ők kibontakoztathatják magukat, és ezért is fontos az, hogy minél több lányka vagy fiú legyen ott 5-6 évesen, hogy utána tényleg föl tudjuk őket nevelni, vagy tovább tudjuk léptetni a följebb levő korosztályokhoz.
Igen, hát gondolom a te idődben többen voltak, akik sportolni akartak, ez volt egy ilyen kitörési lehetőség is. Ti sportcsalád voltatok? Hát a tesód is kézilabdázott.
Igen, sportcsalád, de igazából leginkább anyukám révén. Tehát az anyukám nagyon szeretett atletizálni, magasat ugrott, de kézilabdázott is. Például hát a régi fradi focisták a kezdő 11-et, azt folyamatosan fújta kívülről, tehát én ebben nőttem bele. Apukám nem tudom miért vasas drukker volt, de az anyu az ízig-vérig fradista. De annak ellenére én nem azért kezdtem el sportolni, mert a család is azért, hogy sportos beállítottságú volt, meg az anyu is kézilabdázott, csak egyszerűen szerettünk mozogni. Tehát vidéken erről szólt gyerek éveink, hogy kimentünk, futottunk, tollasoztunk, tehát hogy mozogtunk. Ugye ezt én is szerettem, és akkor ez így alakult, hogy ez lett a kézilabda, és akkor ez így már jött minden magától. Meg a másik a Ferencváros, tehát hogy én nekem nagyon sokan, hogy ez az álma, az az álma, nekem nem voltak ilyen álmaim, mert én bele sem mertem gondolni, hogy egyszer majd én a Ferencváros vagy egy válogatottnak a játékosa lehetek. Tehát, hogy én elkezdtem kézilabdázni, és kézilabdáztam. Tehát, hogy úgy tetszett, jól éreztem magam, jól is ment, tehát, hogy megvolt az a sikerélmény is. De én igazából akkor mertem tovább lépni, vagy mertem álmodni, amikor fölkerültem a Fradiba, már a felnőtt csapat stabil tagja lehettem, és 1990-ben Laurenc Laci bácsi szövetségi kapitány meghívott a válogatottba. Tehát igazából nekem, vagy bennem akkor tudatosult ez az egész, hogy hoppá, hát egy ilyen lehetőség van előttem, most már igenis álmodhatok nagyobbat, meg egyáltalán álmodhatok arról, hogy ilyen vagy olyan eredmény, vagy magyar bajnok legyek a Fradival, vagy éppen világ eseményekről én éremmel térjek haza a válogatottal.
Neked volt időszak, amikor a testvéreddel együtt futott a pályafutásotok párhuzamosan, Margóval?
Igen. A Margó, amikor, hát 5 év van közöttünk, és amikor a Margó 8-os volt, befejezte az általános iskolát, 14 évesen került föl a Fradiba.
Kitapostad egy picit az ösvényt?
Egy kicsit igen, de ő erre azt mondaná, hogy jaj, hát persze az anyujék is azt mondták, hogy de jó, hát ott lesz úgyis a nővéred, majd vigyázz rád. Soha nem volt velem, mindig máshol volt. Tehát ő ezt mondaná, hogy nem vigyáztam rá, de azért persze figyeltem rá, de neki azért ilyen szempontból könnyebb volt, mert amikor én fölkerültem Pestre, én egy tök idegen környezetbe kerültem, mert tehát Pesten nem volt olyan rokonság, aki ebbe segített volna, hogy én mikor, hova, merre menjek, hogy közlekedjek. Tehát nekem a Fradit megszokni, az új kollégiumot, az új iskolát, ráadásul az egész Budapestet, tehát tényleg néha se tudtam, hogy az aluljáróból melyik lukon jöjjek ki. Tehát hogy azért volt egy kemény év az elején, amit nagyon meg kellett szoknom mindent, és beletanulnom mindenbe. De azért természetesen a Margónak ilyen szempontból egy picit könnyebb volt, hogy azért itt voltam neki.
Játszottatok is együtt?
Játszottunk együtt. Most az időpontot meg nem mondom, mert ő 20 évesen már eligazolt Szekszárdra. De játszottunk is együtt, mert utána az András visszahívta a Fradiba egy 4 évre, és akkor játszottunk együtt is. Azokból jött ki nagyon jó kis sztori, amikor egymás ellen játszottunk, tehát azért az nem volt egyszerű egymás ellen játszani. A Margó akkor Szekszárdon NB1-be játszott, és a család levonult Szekszárdra. Szekszárd-Fradi bajnoki mérkőzés volt, és egy szekszárdi szurkoló bácsi nem bírta kés szünetbe, oda ment az anyukámékhoz, hogy ne haragudjon, de döntsék már el, hogy kinek szurkolnak, mert szurkoltak a Szekszárdnak, szurkoltak a Fradinak, és az anyukám még meg pedig mondták, hogy hát ott az egyik lányom, ott meg a másik, most mit csináljunk? És akkor nevetett a bácsi, és mondta, hogy megérti. Vagy például volt olyan, akkor a Margó Vácon játszott, hát szintén NB1-be, mert hát ő is NB1-be tolta végig a pályafutását, hogy fú, hátulról valaki olyan brutális módon lerántott, és fú, nagyon a földre kerültem, és úgy jó, oké, és most fú, nem tudom, mit fölnéztem, és mondom, nem tudom, mit fogok mondani ennek a védőnek, aki ezt a csúnyaságot elkövette velem, és még föl se álltam a parkettáról, csak fölnéztem, és így a húgom nézett le rám. És akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor mondtam, hogy jó, majd otthon megbeszéljük ezeket, de egymás ellen is, vagy amikor együtt játszottunk, az is nagyon jó érzés volt egyébként. Sokszor azért jobban izgultam, hogy neki jobban menjen a játék, mint nekem.
Persze, te azért egy olyan poszton játszottál, amiben most aztán bőven nem bővelkedünk, de annak idején se volt olyan sok beállós. Ott könnyebb dolgod volt, mint lövőben neki?
Régebben azért majdnem minden posztra volt a válogatottnál is egy 3-4 jó játékos. Tehát azért nekem is az volt a jó, hogy olyan beállókkal kezdhettem az elején, akiktől tanulhattam, viszont ők már 1-2 év után abba hagyták, lemondták a válogatottságot, vagy abba hagyták az aktív játékot, és mivel Laci bácsi engem tényleg 20 évesen behívott a válogatottba, úgy benne is maradtam, de hát persze nagyon sokat kellett ezért dolgozni, és nem, tehát hogy én azt nem tudom elmondani, vagy nem is mondhatom el, hogy én hosszú éveken keresztül ültem volna csak a kispadon, és ugyanez volt a jellemző a Fradiba is, tehát igazából, amikor én ide kerültem, szintén abba hagyták a játékot, az előttem levő beállók, és így mondhatom azt, hogy így simán oda kerülhettem a pályára. Ki kell használni egy ilyen lehetőséget, azt gondolom, hogy nekem így sikerült is, úgyhogy tulajdonképpen én nem volt az, hogy így a kispadon ültem volna éveken keresztül.
Persze azért sokat változott a kézilabda, most azért a belső posztokon folyik javarészt a játék, de azért a beállósok jobban játékban vannak még most is, mint mondjuk a szélsők. A te idődben ott meg még nagyobb lehetőség volt beállós poszton?
Én azt gondolom, hogy a beálló játéknak a fontossága a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. Gyorsabb a támadások, tehát hogy több támadásszám van, gyorsabb lett a kézilabda, atlétikusabbak is lettek szerintem a játékosok, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. És az, hogy most hogy teremti meg a helyet például egy beálló az átlövőknek, a belső poszton játszóknak, vagy mennyire tud üres területekre lemozogni, mennyire tudja átvenni a játék ritmusát, az a mai játékban is nagyon-nagyon fontos. De fontos volt természetesen a mi időnkben is, tehát egy beálló hogy segíti, hogy készíti elő a mozgásokat támadásba, úgyhogy ezek között talán nem tennék annyira nagy különbséget, tehát persze valamennyit változott, de ugyanolyan fontos, mint a mi időnkben volt.
Persze ez egy különleges szituáció, hiszen nagyon sokat vagy háttal a kapunak.
Igen, ezt néha nehéz is tanítani, akár gyerekeknél is, ugye gyerekekkel dolgozok, nehéz is, tehát hogy ezt érezni kell, tehát hogy hátalálsz a kapunak. Nagyon ritkán van olyan, hogy pont a kezedbe esik a labda, pont a kezedbe adják a labdát, tehát még meg is kell szerezned azt a labdát, amit bejátszanak neked, plusz ott van azért egyik védő az egyik, a másik védő a másik oldaladon, néha nyakadba húzzák, tépik a mezedet, neked akkor valahogy össze kell kaparni azt a labdát, és még kapura fordulni vele, de ne lépjél vonalra, nézd a kapust, hogy mozog, tehát azért ez egy nagyon összetett, tehát igazából a beállóknak vannak olyan momentumai, olyan technikai dolgok itt a beállójátékban, amit nem is biztos, hogy úgy meg tudsz tanítani, hanem ösztönösen érezni kell. Tehát tényleg én is elmondhatom magamról, hogy talán, hogyha pályafutásom során egyszer-egyszer vonalra léptem, annál többet valószínűleg nem, de valahogy ösztönösen éreztem, hogy kell fordítani a lábfejemet, hogy kell kapu irányába mozdulni, mert azért olyan felkészítést én azért vidéken, se általános iskolában, se Egerben nem kaptam, mint amit már most tudunk a gyerekeknek adni, vagy olyanok a körülmények, hogy ezeket már jobban meg tudjuk tanítani. Tehát én, amikor 17 évesen fölkerültem a Fradiba, én akkor kezdtem el tanulni, meg technikai dolgokat is átvenni, de ez a beálló játék, ez már bennem ösztönösen bennem volt. Tehát nekem nem kellett 17 évesen megmondani, hogy ne lépjél vonalra. Én ezt már tudtam, de ez ösztönös volt.
Kétfajta beállóst szoktam én megkülönböztetni, akik termetüknél fogva azon a poszton játszanak, meg azért régen voltak alacsonyabb, de jól mozgók, például Kocsis Böbe ugye világszínvonalon játszott ő is. Te a kettőnek voltál az ötvözete a kétfajta játékos típusnak?
Talán igen. Igen, a Böbével teljesen más típusú játékot játszottunk, de én azt gondolom, hogy ez egy csapatnál nem rossz, hogy van két ilyen beálló. Nekem az elsődleges volt, mivel az alkatom is másabb, mint a Böbéjé, többet tudtam zárni, tehát le tudtam jobban szorítani a védőket, hogy nagyobb terük legyen, nagyobb lehetőségük legyen az átlövőknek az átlövésekre, a lövésekre, de ha kellett üres területre is lemozogtam. Mondhatom azt, hogy talán mind a kettőnek, de leginkább az előkészítésekbe, a zárásokkal vettem ki a részemet.
De te védekeztél is.
Igen, igen, hármas védő, kettes védő, úgyhogy az is benne volt, igen.
Ugye Kocsis Böbével csak a válogatottban tudtál együtt játszani, de egymás ellen meg nagy csatákat hívtatok.
Igen, amikor ő a Dunajovárosba játszott, mi meg ugye a Fradiba, a két csapat azért küzdött a bajnoki címért egy párszor. A Böbe is egyébként, a Böbér is az volt a jellemző, hogy nagyon akart, nagyon küzdött, egy olyan harcias típusú játékos volt ő is, ő benne is benne volt a munka, tehát én is mindig azon voltam, hogy tényleg azt a munkát megcsináljam, tehát munka nélkül nem lehettem én se eredményes, tehát én tudtam azt, hogy főleg amikor ide kerültem, ahhoz, hogy én bebizonyítsam, hogy ide való vagyok, akár a Fradiba, akár a válogatottba, hogy nekem azért nagyon-nagyon sok minden meg kell tenni, és mivel látták, hogy ez így is van, tényleg a csapat is nagyon hamar elfogadott, ráadásul nagyon sokat segítettek, tehát egy olyan jó közegbe kerültem, akik tudták segíteni a fejlődésemet, és nekik is része volt abban, hogy én ilyen eredményeket elérhettem.
Ugye hatszoros magyar bajnok vagy. Melyik volt az első, arra mindig emlékszik az ember?
93-as, 94-es évben, mert 92-ben jönt hozzánk Németh András, és akkor majdnem kiestünk az NB1-ből. András átvette a csapatot, és egy év alatt másodikok lettünk a bajnokságba, és megnyertük a Magyar Kupát, tehát igazából a következő évben már mi lettünk a bajnokok, de tényleg ott első évben, amikor másodikok lettünk, a Vasassal küzdöttünk nagyot, az ilyen két győzelemre ment az a bajnoki cím, és tényleg az akkori Vasast megszorítani, meg akkor meg is vertük, mert itt a Vasas nyert, mi elmentük a Fáj utcába, akkor ott mi nyertünk, és a harmadik meccs döntött el, hogy ki lesz a bajnok, és azt ráadásul a BS-be rendezték. Föladtuk a pályaválasztást, pontosan azért, hogy így első év után minél több szurkoló lásson bennünket, de mindegy, hát azt elveszítettük, de így is nagyon örültünk annak az évnek.
Azért volt még mellette öt, melyik volt az utolsó?
Ne kérdezz ilyeneket tőlem. Nem tudom.
Nem vagy egy ilyen statisztikus alkat?
Az kérdezz meg a kökét, ő tudja. Nem, csak azt tudom például, hogy a 7 magyar kupa győzelmem is van, és pont azzal fejeztem be a pályafutásomat egy magyar kupa győzelemmel, és ráadásul, ha jól emlékszem, a Pálinger Katinak én lőttem az utolsó gólt, és így zártam le a pályafutásomat, de erre nagyon emlékszem. Úgyhogy a többit azt elő kell venni a kis okost, és utána nézni, mert így fejből néha már összecsúsznak az évek.
Ugye, ami hiányzik talán a te életedből, vagy a pályafutásodból, az egy BL győzelem.
Igen, vagy a BL, tehát hogy egy nemzetközi kupa győzelem mindenképpen. Azt sajnálom egyébként leginkább, hogy az első induláskor nem tudtunk keggyőztesek lenni. A Brémával küzdöttünk nagyot, és ott is sajnos csak a másodikok lettünk, pedig ahhoz nagyon-nagyon közel voltunk. De utána még sikerült BL döntőt játszani, de hát Szkopjéval azért nem volt egyszerű, meg hát nem olyan volt az akkori rend, mint most a lelátókon, tehát nagyon sok helyen.
Hát ott még dohányoztak, meg úgy viselkedtek.
Igen, tehát a viselkedés, a fújolás, a köpködés, mert az is volt, hogy bencigiztek a terembe, tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező volt, de ezt mi próbáltuk kizárni, tehát egy ilyen egy sportoló, meg kell is, hogy ezeket kizárjuk, az ilyen körülményeket, de azért nem vagy egyszerű, meg akkor a Szkopjének is nagyon-nagyon jó csapata volt, pedig ahhoz is nagyon közel álltunk, úgyhogy sajnálom, hogy pont a nemzetközi kupa nem lett meg.
202 válogatottság jutott neked, meg hát azért abban igen szép eredmények.
Igen. Igen, annak örülök, hogy tényleg így a 200-as határt is sikerült túlépnem, de tényleg ami a legnagyobb dolog, hogy amilyen világversenyeken indultunk, amilyen eredményesek voltunk, az nagyon jó volt. Tehát igazából a Fradinak is, meg a válogatottnak is azt mondhatom, hogy ez egy kicsit ilyen aranykora volt, mert mind a kettő nagyon-nagyon jó ment, eredményes volt, és tényleg a válogatottban is együtt tudtam játszani akár a Kökével, akár a Farkasságival, tehát az a megszokott páros-hármas kapcsolatok ott is működtek, és tényleg ami nagyon jó volt, hogy ezek akár Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, tehát mind a három ilyen versenyről, világversenyről vannak érmeink, de ami tényleg, nagyon sokszor kérdezik, hogy de hát a legjobb, meg választ ki, meg nem tudom, nem tudok választani, viszont az meghatározó volt az én életemben is, amikor a 1995-ben az osztrák-magyar közös rendezésű világbajnokságon vettünk részt. Egyrészt azért, mert ezüstérmesek lettünk, másrészt azért, mert hazai közönség előtt játszhattunk, és egy olyan mélypontról indult el a válogatott, a JC csoportból, került vissza az elitbe, és az a világbajnokság elindított megint itt a kézilabdás társadalomban, meg a szurkolók között is egy olyan folyamatot, ami tényleg úgy meghatározta a következő éveket, mert zseniális volt itthon játszani akkor. Egy ilyen közönség előtt tényleg eredményesek voltunk, és szerintem az is adott egy ilyen nagy lökést a csapatnak.
Ugye Európa-bajnoki arany, világbajnoki ezüst, olimpiai ezüst, de hát ez könnyedén lehetett volna arany is, akár a két ezüst.
Ez is egy visszatérő történet, vagy kérdés mindenkitől. Tehát nagyon sok emberrel azért találkozok, vagy az utca embere, vagy szurkoló, vagy ismerősök, hogy de hát az a Sydney döntő. És akkor mondom, hogy igen, azért egy olimpiai bronz után ez egy ezüst, tehát már az egy előrelépés, viszont arra nagyon sokan emlékeznek, hogy jutottunk be a négybe egyáltalán. Tehát, hogyha az nincs meg, akkor még ezüsténem sincs. Tehát az osztrákok 3 góllal vezettek, amikor talán másfél perc volt hátra, és nekünk azt meg is fordítottuk ezt a mérkőzést, és utána verekedtük be magunkat a legjobb négy közé, és utána tényleg egy olyan felszabadult játékot játszottunk akkor a világ legjobb csapatának kikiáltott norvégok ellen, hogy sima győzelem volt, és így jutottunk be a döntőbe. Tehát én azt mondom, hogy ez a magyar válogatott, lehet, hogy amit kaptunk az osztrákok ellen, azt a dánok ellen elvette a döntőbe, nem tudom, de akkor még ez az ezüstérem se lett volna meg. Úgyhogy akkor abban a pillanatban nagyon rossz volt, tehát persze, hát mindenki a csírt, zokogolt, elveszítettünk egy olimpiai döntőt, egy aranyérmet, hát ez a úristen, hát ez a csúcs lett volna. De aztán eljöttünk, hogy van egy ezüstérmünk, tehát hogy ne sírdogáljunk, mert már az is nagy dolog, hogyha valaki elindul egy olimpián, tehát kvalifikálja magát, ott lehet, mi meg... Úristen, hát döntőt játszottunk, és azért már ezt másképp fogja fel az ember, meg amikor hazajöttünk, akkor tényleg a szurkolók olyan cukin fogadtak bennünket, mint hogyha aranyérmet nyertünk volna.
Mondtad, hogy a statisztikákat nem figyeled, nem szereted, de azért van valami vitrine, de ahol ezeket az érmeket, kupákat tartod?
Ó, persze. 96-ban, amikor megszereztük a bronzérmet, akkor rá egy fél évre otthon voltam az anyukámnál Kömlőn, és akkor fölhívott egy bácsi telefonon, és hogy szeretne eljönni, meg hát ő tulajdonképpen egy múzeum igazgatója Egerbe, és hogy találkozzunk. Hát mondtam, hogy jó, persze. Na most ide jött Feri bácsi, annyit mondott, hogy lesz majd egy valami konferencia ott Egerbe, az Egri Sportmúzeumba, és hogy bővítsük egy kicsit a dolgokat, szeretné elkérni határozatlan időre a bronzérmemet. Fú, hát mint a szívemet tépték volna ki, vagy én nem is tudom. Na jó, hát de tényleg Eger, onnan indult a MER, jó, Feri bácsival megegyeztünk, és akkor odaadtam neki az érmet, és akkor tényleg eltelt egy fél év, egy év, és akkor az anyukámmal beszélgettük, hogy hát de jó lenne megnézni, hogy hol van az a bronzérem, tehát hogy hova került, meg oké, Eger, meg nem tudom, fölhívtuk Feri bácsit, hogy mondta, hogy persze, menjünk be, meg nem tudom, és bementünk, és hát úristen, tehát az a Feri bácsiról tudni kell, ugye Eger miről híres, úszás, vízilabda, stb. Leginkább ez a két sportág nagy hagyományai vannak, és az szépen elkezdte így az erekéket gyűjteni, a kupák, az iratok, az érmek, én nem tudom, minden. Utána már ilyen kibővült ilyen olimpiai dologgá az egész, tehát az olimpiai fáklyáktól a zászlókon át. Tehát, hogy olyan erekéket gyűjtött össze, hogy így álltunk az anyukámmal, hogy úristen. Na most jött a Sydney ezüstérem, és akkor hívtam Feri bácsit, hogy jöhet érte. Tehát, hogy akkor már tudtam, hogy jó helyen van az érmem. Tényleg minden nélkül, minden fájdalom nélkül odaadtam az ezüstérmemet Feri bácsak, hogy ezt is tegye a bronzérmem mellé az Egri Sportmúzeumba.
Ez most is ott van?
És ez most is ott van, és utána még a többi érmemet is, az Európa-bajnoki érmem, a VB érmem, akkor egy-két ilyen részvételi érem, akkor olimpiai ruhám, tehát van egy kis külön vitrinem, Egerbe a sportmúzeumban is, meg otthon is. Fú, várjál. Meghalt azóta. Jó, tudom, csak meghalt azóta, és annyira szerettem, tudod, hogy...
Ugye említetted már a beszélgetés elején, hogy edzés van éppen, most itt súlyzóznak a lányok, készülnek a bajnokságra. Te még aktív vagy?
Kézilabdában már nem. Egyébként mozogni kell, mert azért tényleg itt a 10-20 évek alatt az ember ebben nőtt bele, meg a mozgás töltötte ki az életünket, és hogyha nem mozogsz annyit, azért mi is érezzük, hogy a kilók csak jönnek. Kézilabdázni már nem. Persze, hogy a lányoknak megmutatok sok mindent, de azt is már jó, be kellene melegítenem, hogy nehogy véletlenül megsérüljek, vagy meghúzódjak, mert azért már az a mi öreg csontjaink nem úgy működnek, mint 20-30 évvel ezelőtt, és tehát persze azért bemutatok nekik dolgokat, vagy beállok passzolgatni, vagy ilyesmit, de úgy effektíve a kézilabda már nem, viszont így járok konditerembe, spinning, egy kis futópadon futás, meg most már rendszeresen heti két alkalommal járok konditerembe, van egy személyjegyzőm. Én ehhez szoktam hozzá, tehát hogyha megbeszéljük, hogy hétfő este 7 óra, akkor nekem hétfőn este ott kell lennem. És ugye szintén ebben nőttem bele, hogy nekem megmondják, hogy mit kellett csinálni edzésen, és most is úgy van. Én azt, hogy most lemenjek valahova magamtól, persze, lemegyek, de lehet, hogyha úgy megyek haza, hogy fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor azt mondom, hogy dehogy is, hát otthon maradok, leülök, otthon maradok a tévé előtt, vagy veszek egy könyvet a kezembe, így meg, hogy megbeszéljük, úgy le kell mennem. És nekem is jól esik tényleg egy kicsit az ember izomzatát egy kicsit felfrissíteni, meg karban tartani, és kondizni mindig is szerettem. A futást azt már el tudom hagyni, mert az nem volt a kedvenc, nem tartozott a kedvenceim közé, de a konditermet azt imádom, egy kicsit erősítő jellegű edzések, és ezt így heti kétszer egy alkalommal, ez belefér az életembe, és kell is.
Nem tudom, hogy a múzeumban mi van kiírva, vagy most, ha halhatatlanná váltál, az lesz kiírva, hogy Pádár Ildikó, vagy hogy a Párduc?
Pádár Ildikó, a Párduc.
Hány éve kísér már ez a név?
Júj, nagyon régen, még a 90-es évek. Kokainé Molnárbőbe a balkezes jobb szélsőnk ragasztotta rám. Valahogy egyszer csak jött, hogy a Párduc. És akkor hát valószínű, meg ő is mondta, hogy hát mert úgy küzdesz, mint egy Párduc, meg fekete haj, meg Pádár, Párduc, PA, nem tudom, és valahogy így alakult ki az egész, és tényleg nagyon sokan a szurkolók is Párducnak hívnak, és az már úgy tényleg rajtam maradt, megszoktam, tehát sokszor az Ildikóra nem hallgatok, de a Párducra igen.
Hát gratulálok még egyszer a halhatatlanságodhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Pádár Ildikó volt, akit beválasztottak a kézilabdázók hírességek csarnokába. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs. Adásunkat ismételten meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sport Krónika.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.